eredményesére találkozott 2012. augusztus 31-e. Szellemi háború 28. rész. Maradj velem!
Jó reggelt kívánok! Alig tudok megszólalni ezután, Sanyi. Ne, hogyha először nézed az eredményesére találkozott felvételről, vagy először védjét, akkor kérlek, ne vonj le messze menő következtetéseket ebből, ami eddig itt folyt, úgyhogy megpróbálunk így komolyak lenni, és nagyon rövid leszek, mert itt van Sanyi, hál' Istennek. Mit szólnátok, ha imádkoznánk? Hát a helyre tudjuk tenni így a reggelt, ezzel szoktunk imádkozni. Drága Urunk, köszönjük a jó kedvünket, köszönjük, hogy egy olyan Isten vagy, aki nem karót nyelt embereket szeretne látni maga körül. Köszönjük, hogy azok lehetünk, akik vagyunk, és nem kell egy fura viselkedés formát felvennünk ahhoz, hogy követni tudjunk téged. Nagyon köszönjük Sanyit, az ő szolgálatát, ami igazán a te szolgálatod rajta keresztül. Köszönjük az ajándékait, a szívét, hogy itt van mindig, amikor csak mondjuk nincs atomháború, de hogy mindig eljön. És köszönjük a barátságát, köszönjük minden drága embert, akik itt vannak, akik néztek és hallgattok, és ez egy természet fölötti dolog. Kérlek, ne gondold ezt kicsinek. És Úrunk, köszönjük, hogy van gyülekezet, hogy összegyűlhetünk. Köszönjük, hogy mindig van üzeneted a számunkra. Áldj meg minket, ezt az egész alkalmat, majd Sanyi üzenetét. És te nevedben imádkoztunk, Jézus. Amen. Okay, nagyon tényleg rövid leszek, és hallottam egy nagyon jó gondolatot egy nagyon híres keresztény hitvédőtől, Frank Turektől, és ezt szeretném megosztani veletek. A nagyon-nagyon érdekes világban élünk, úgy is mondhatnánk, hogy nagyon veszélyes világban élünk, mert a tények és a bizonyítékok többé nem jelentenek semmit az emberek számára. Tudod, hogyha azt mondjuk, hogy a Bibliát azt be tudjuk bizonyítani az első szótól, az utolsóig az igazság, arra azt fogják mondani, hogy hát lehet, hogy neked ezek a tények, amiket te tényeknek nevezel, ezek mondanak valamit, de nekem nem. Lehet, hogy te azt mondod a Bibliára, hogy ez igaz, de figyelj, én csak nem fogadom el. De hogyha egészen őszinték akarunk lenni, akkor ezt egyszerűen nem lehet megtenni. Nagyon érdekes, hogy az emberek a valóságot megpróbálják relativizálni, és erről beszéltünk most, igazán nem ez a téma, csak egy gondolat ezzel kapcsolatban. Hogyha úgy éled az életedet, hogy bemész dolgozni, tudod? Bemész dolgozni, hogyha megpróbálod befizetni a számláidat, hogyha nem lépsz le a 10. emeletről, abban a hiszemben, hogy nem fogsz szétkenődni a járdán, akkor te a valóságnak megfelelően egy logikus gondolkodás mentén éled az életedet. És hogyha a fizikai életedet így éled, akkor igazándiból azt hiszem, hogy logikátlan lenne, hogyha nem ugyanígy próbálnál gondolkodni szellemi dolgokról. Amikor megpróbáljuk megállapítani, hogy a Biblia igaz-e vagy nem, hogy kicsoda Jézus Krisztus, hogy Isten létezik-e vagy nem, akkor ugyanígy a logikus gondolkodás síkján lehet megtalálni az igazi válaszokat. És nem gondolom, hogy el kéne rugaszkodnunk a valóságtól, hiszen hogyha, amiről beszéltünk, ha az életedben nem teszed, akkor kérlek, más területen se tedd meg, mert csak félre fog vinni. És csak hogy az új szövetség szavahihetőségéről egy nagyon rövid gondolat, egy más megközelítés. Frank Turek mondta, hogy honnan tudod azt, hogy egy irat, bármilyen legyen az ókori, vagy újkori, vagy kortárs író, hogy az igaz. Honnan tudhatod? És sokféle út lehet. De az egyik út az, hogyha az író önmagára nézve önmagát negatív színben tünteti fel, vagy bármi olyat állít, ami ránézve nem éppen kedvező, akkor az valószínűleg igaz. Tudod, te leírnál-e magadról bármit, ami rólad negatív? Hát lehet, én biztos nem írnám le. És nézzük meg, hogy az új szövetség mit mond. Először, egészségedre, Petya. A tanítványok sokszor bolondnak nevezik magukat. Pál apostol idétlennek nevezi magát. Tudod, ez nagyon érdekes. Akkor, tudod, le van írva, torszülött, igen. Jézus Krisztus sátánnak hívja Pétert. Szóval távozz tőlem, sátán. Tudod, a tanítványok leírják, hogy semmit nem értettek meg az üzenetből. Gyakorlatilag. leírják, hogy nem hitték el a feltámadást. Leírják azt, hogy a keresztnél nem volt ott senki, csak az asszonyok, meg János apostol. És a tanítványok, akikre rá volt bízva az üzenet, ők egyszerűen elfutottak. Ez olyan, mint mondtam, ez olyan, mint egy ilyen Monty Python. Tudod, a főszereplők futnak. Tudod, így. Az asszonyok meg ott vannak a keresztnél. Az asszonyok, akiknek se szavazati joguk nem volt akkoriban, hogyha tanúvallomást kellett tenni, akkor nem vették figyelembe a tanúvallomásukat. Tudod, és az asszonyok voltak a keresztnél. És ezt kikírták le, hogy az asszonyok maradtak ott, akik elfutottak. Ugye milyen érdekes ez a dolog? Amikor Jézus Krisztus feltámadt, akkor kik voltak ott a feltámadásnál? Az asszonyok. És kik voltak, akik nem hitték el? A férfiak. És mindezt kikírták le, akik nem hitték el? Tudod, ez milyen érdekes dolog, hogy olyan dolgokat írtak le magukról, amit én sosem írnék le, mert hogyha én írtam volna az Új Szövetséget, akkor valószínűleg azt írtam volna, hogy felkészülten ott álltunk a keresztnél, és biztattuk Jézust, hogy kitartás, tudjuk, hogy te vagy a Messiás, hiszen az Új Szövetséget, vagy az Ószövetséget mi is ismerjük, ott van a 300 profécia, felismertünk, tarts ki, tudjuk, hogy fel fogsz támadni, és megváltod az emberiséget, és itt vagyunk melletted, semmi baj. És utána a feltámadásnál igaz, hogy ott van a római őrség a sírnál, de azért a tanítványok felkészülten várják Jézust egy kőhajításnyira, és mondják, hogy figyeljetek, mindjárt jön. Ne törődjetek az őrséggel, semmi baj. Jönnek az angyalok, elgördítik a követ, és Jézus életre kell. És utána Jézus kijön, és megdicséri a tanítványokat, hogy ekkora hitet még soha életemben nem láttam. Köszönöm, fiúk, köszönöm, menjünk együtt. Én legalábbis valami ilyesmit írtam volna, de semmiképpen nem írtam volna le azt, hogy még csak el sem hittem ezt az egészet, hogy ott 3,5 évig jártam Jézus Krisztussal, utána pedig gyáván elfutottam, aztán amikor feltámadt, akkor föl se ismerték. Kik ismerték fel megint? Az asszonyok. Ez nagyon gáz, úgy értem. Tudom, amikor Jézus megjelent a parton, akkor sem ismerték fel. És 40 napig járt kelt Jeruzsálemben, és aztán Péter apost, vagy Tamás úgy ismerte fel Jézust, hogy betette az oldalába a kezét a sebekbe, és megnézte az átszúrt kezét. Tudod, csak így tudta felismerni. És nem írtam volna le Jézusról kellemetlen dolgokat. Nagyon érdekes, hogy mit írnak le Jézusról, hogy a saját népe nem fogadta előtt. Hogy a korának a vallási vezetői, akik nagyon jól ismerték pedig az Ószövetséget, meg akarták kövezni. Nem írtam volna le, hogy Jézus sírt, amikor meghalt a barátja. Nem illik Isten karakterébe, nem? Az általunk elképzett Isten karakterébe nem illik a gyengesség. Hogy sírt, vagy hogy a Getsemáné kertben olyan stressz alatt állt a kereszthalál előtt, hogy vért verejtékezett. Semmiképp nem írtam volna le, tudod. Nem így képzelnénk egy hőst, hogy nem védekezik a kihallgatásán. Ezeket nem írtam volna le. Tudod, hogyha ki akarsz találni egy Istent, az nem így nézett volna ki. Vagy ha ki akarsz találni egy steril történetet, mert hogyha egy vallást szeretnénk kitalálni, akkor annak egy steril történetnek kell lennie. Minden klappol, Istent mindenki érti, elfogadják, minden rendben van. De nézd meg Pál leveleit. Nézd meg a gyülekezetekhez írt leveleit, hogy mikről szólnak ezek a levelek. Mind problémákról beszélnek. Azonnal problémák voltak. Beszél szexuális bűnökről, beszél a tévtanításokról, beszél szenvedésről és üldöztetésekről. És nézzétek meg, a mai egyházban mi történik. Vannak szexuális bűnök, vannak tévtanítások, és még mindig van szenvedés. Figyeljetek, ugyanarról beszél, csak nem 2000 év távlatában, mint amikről mi küzdünk most a kereszténységben. Pont ugyanarról beszél ez az ember. De hogyha ez csak kitaláció lenne, akkor ez a problémák nem lennének. Tudod, Pál nyilvánosan megfedi Pétert, azért, mert Péter engedett egy tévtanításnak. Lehet, hogy megbeszélték egymás között, tehát Péter, ez belefér szerinted, beleírjuk? Na, írjuk bele, tudod. Figyelj, ez a könyv, ez őszint és leplezetlen, és senkinek nem állt érdekébe megírni. Csak, és ez a záró gondolat, hogy az új szövetség minden dicsőséget elvesz az embertől. Mindent, mindent. Róma 3-ban azt írja, hogy mindenki vétkezett, és hogy nincs közöttünk egyetlen jó ember sem. És a botrány az, hogy ki sem tudjuk érdemelni. Tehát az új szövetség arról szól, hogy alkalmatlanok vagyunk minden tekintetben. És de Istennel tudod, mindenre képesek vagyunk. És tudod, Péter össze-vissza beszélt, butasságokat beszélt, Istennek közbe kellett vágni, amikor tudod, hülyeséget beszélt. És végig nem tudta, hogy miről van szó. De amikor eljött a Szent Szellem, akkor utána az első prédikációjánál megtért 3000 ember. Tudod, hogy az egész nem rólunk szól, azt írja az új szövetség. És ezt soha egyetlen ember sem írta volna le igazából. És ez valahol nagyszerű, hogy leveszi rólunk Isten a terhet, és azt mondja, hogy nem kell a saját erődből nagyszerűnek lenned, mert úgysem tudsz az lenni. Hogy én teszlek téged nagyszerűvé. Nem kell kiérdemelned a megváltást, mert úgysem tudod, nem tudod elérni, de ajándékba odaadom neked. Soha nem írtunk volna le ilyet. De azt hiszem, hogy ez a legfelszabadítóbb üzenet, amit valaha olvastam. Hogy ez a legbátorítóbb üzenet, és ebben járunk, ezt hirdetjük. Amen? Kérlek, Sanyi.
Akkor még egyszer sziasztok. Minden forintot megért. Rendben, akkor én is elnézést kérek azoktól, akik most vannak itt először. Máskor se vagyunk normálisak, de csak így következetesen hülyek vagyunk magunkhoz. És a megmentőm. Köszönöm szépen, Péter, köszönöm. Kezdjük egy imával. Mennyei atyánk! Óriási szükségünk van rád. Nincs semmi, amivel önmagunkban dicsekedhetnénk. Nincs semmi, amit felmutathatnánk, hogy lenyűgözzünk téged, vagy akár csak egymást, hanem hogy nagy szükségben vagyunk, hogy nem igazán találjuk, hogyan kell ezt az életet élni. Te kell, hogy megmutasd nekünk. Te kell, hogy válaszolj a legkomolyabb kérdéseinkre, akár a legzavarba ejtőbb kérdésekre is. Miattad vagyunk itt, kérünk, hogy adj nekünk személyesen a mindannyiunk életére külön-külön vonatkozóan. Ments meg minket, mind attól, amitől meg kell menekülnünk. Vigyél át minket, mind azon, amin át kell mennünk. És légy velünk nagy lelkű, légy velünk jóságos, ahogyan jóságos vagy. És add meg nekünk, kérünk, Jézus, a szívünk kéréseit. Adj nekünk messze a fölött, amit remélni merünk. Add nekünk magadat, és veled együtt mindent. Kérünk, hogy áld meg ezt az üzenetet, te beszélj hozzánk az igéből, tőled van minden várakozásunk. A te nevedben imádkoztunk a názáreti Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. És még mindig Jakab levelénél tartunk, még mindig a szellemi háború, és igazából még mindig Efézusi levél, de ugye onnan tettünk egy kitérőt Jakab felé, és azt a gondolatmenetet még nem fejeztük be. Hogyha esetleg csak most kapcsolódsz be, akkor egy szép csokor weboldalunkon, az istenlétezik.hu-n, elsőként az eredményeséret.hu-n, a jóírneobész.hu-n, és azt hiszem van már új oldal is, a visszavalósághoz.hu-n, talán még nem, de idővel igen. Ezek az anyagok fönn vannak, jó? De az istenlétezik.hu-n kronológikusan tudott követni a menetet, és az elmúlt 4 alkalom szólt három olyan logikai elemről, három olyan kategóriáról, amely megelőzi azt, amit most tárgyalunk. Az első ugye volt a nyelv, a beszédnek a hatalma, a második a felülről és alulról jövő bölcsesség, és most tartunk az alázatnál. Volt közte egy rész a hűségről, hűtlenségről, a szellemi hűtlenségről, a bálványimádásról. Ezek nem vallásos kategóriák, így ahogy felsorolom, annak tűnik, hogy és anyikám, beszélj valami gyakorlatiról. Ezek nagyon gyakorlati dolgok. Ezek olyan gondolatminták, olyan gondolati rendszerek, amelyek egy ember életét meg tudják nyomorítani, vagy hogyha megérti őket, meg tud tőlük szabadulni. Ezek teljes egészében spirituális dolgok, de annyira gyakorlatiak, hogy bármelyik menedzserképzőn a világon, ha tanítanák ezeket, és azt gondolom, hogy a jobbakon tanítanak valami hasonlót, akkor sok százezres belépődíjat szedhetnek egy-egy félnapos rendezvényért. Amit a Biblia tanít, az mindig két oldalról hív ki minket. Az egyik oldal az, hogy ezek tényleg természet feletti dolgok. Isten tényleg azt engedi meg, hogy a természet felettibe pillantsunk be, abba, ami az isteni, az angyali, a mi lelkünk, a mi szellemünk szintjén valóságos. De a másik oldal, ahonnan ez kihív minket, az az, hogy mindaz, amit egy ilyen természet feletti módon tanít, annyira megfelel a mindennapi tapasztalatunknak, hogy az néha ijesztő. Néha így körülnézek, és azt mondom, hogy ezt te honnan tudtad, hogy én ebben élek? Honnan tudtad, hogy ezek a mindennapjaim? Honnan tudtad, hogy ez a problémám? Amit a Biblia tanít, annyira megfelel az ember külső és belső tapasztalatának, amennyire az csak lehetséges. Persze, mert hogy rólunk beszél. Mert hogy Isten a valóságról beszél. Nem a vallásáról, nem egy jó ötletről, hanem a valóságról. A tiédről és az enyémről. Úgyhogy, itt tartunk, és még egy fontos gondolat, és csak tényleg visszhangozni szeretném Ernőt, hogy az üzenetünk hitelessége egy nagyon fontos kérdés. Egyetem, ki a bánat ez a Slinglov Sanyi? Most komolyan, hogy veszi a bátorságot, hogy kiálljon elétek, egy kamera elé, hogy mikrofon tűzzön magára, és azt mondja, hogy majd én okosakat fogok mondani az életetekről. Ez nagyon jogos kérdés. A Slinglov Sanyi egy senki, és fogalmam sincs, honnan veszi a bátorságot. Hacsak. És ez a hacsak az egyik legfontosabb, nem is tudom, gondolat, hacsak a könyv, amiből tanít, nem igaz. Ha csak ez a könyv nem az első betűtől az utolsóig a mindenható Isten üzenete. Ha csak nem tudjuk tényleg igazolni, tényleg bebizonyítani, hogy ez a könyv az, ami. Hogy a mindenható Istenről szól, őt mutatja meg nekünk, igazolja a létét, és aztán ezen a könyvön keresztül egy olyan üzenetet hoz, amelyre építhetünk, és amely alapján tényleg megváltoztathatjuk az életünket. Ha ez a könyv nem lenne, nem lenne mit mondanunk. Ha ez a könyv nem lenne, akkor én csendben maradnék. És 4 szem közt is csak óvatosan mondanék okosságokat. Mit mondanék? Mit mondanék? De így bármelyikötök, nem én, hanem bármelyikötök, aki olvasta, aki ott van Isten előtt, és azt mondja, hogy Uram, taníts engem, hogy taníthassak, bármelyikötök fölállhatna, és azt mondhatná, hogy megvan írva. Azt mondhatná, hogy nem én mondom, hanem a mindenható Isten mondja. És bármelyikötök elolvashatja, bármelyikötök utána járhat, és bármelyikötöknek ugyanaz lesz az igazság, mint amit én most olvasok, és én most tanítok. És lehetnek pici eltérések, hogyne? Mint ahogy az egyik filc vastagon és zölden fog, a másik meg vékonyan és kéken. Mindegy. De ha leírunk vele valamit, akkor az, amit kiolvasunk, még ha valaki nyomtatott betűkkel is írta, ha valaki írott betűkkel is írta, ugyanaz lesz. Isten szólt. Az isteni kijelentés adja az alapját annak, hogy mi tanulhatunk és taníthatjuk egymást. Isten szólt, mindannyian Isten üzenetében állunk. És remélem, hogy ti itt mindannyian úgy vagytok itt, hogy nem engem akartok hallani, és még csak nem is a Kálmán Ernőt, hanem egyenesen Istent. És ő használni fogja ezeket a szavakat, használni fogja az üzenetet, de mindeközben egy csendes halk hang a te szívedben, ott belül, ha odafigyelsz, neked fogja mondani, hogy figyelj, ez neked van, ez rád vonatkozik, szeretlek, tudod, Isten hozzád szól. És amit ő mond neked, azt tartsd meg, az a tiéd. És mindannyian Isten által tanított emberek vagytok, és lehettek. És egy kicsit erről szól a mai üzenet. Jakab 4, 6. vers. De még nagyobb kegyelmet is ad. Ezért mondja, 2. Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. És itt megállok. Ezt mondja a vers eleje, hogy még nagyobb kegyelmet is ad. És ezt mondja az után, hogy igazából elővett minket. Emlékeztek az első részekre? Itt van egy feddés, van egy intés, van egy hey, vigyázzatok! És ez nagyon helyes, mert a gondolkodásunk el tud tévedni, el tud csúszni. És igenis szükségem van rá, hogy kijavítsanak. Igenis, amikor következetesen megismétlem a hibáimat, igenis, amikor az életem azért nyomorult, mert én szúrom el napról napra, akkor ha szeretsz, mondd meg, hogy mit kéne abba hagynom. A kijavítás nem arról szól, hogy valaki haragszik rám, hogy most megbüntetnek, hogy elővesznek, mint egy rossz fiút, és megdádáznak, de hogy is, a szeretet javít ki. Azt mondja, hogy figyelj, Sanyi, úgy kívánnám neked, hogy jó napokat élj. És csak azért nem élsz jó napokat, mert következetesen nap mint nap elköveted ugyanazokat a hibákat, amik megnyomorítják a napjaidat. Kérlek, hagyd abba. Micsoda forradalmi gondolat, hogy értem önpusztító életet élsz. Kérlek. Úgy értem, tudod, micsoda megkönnyebbülés lesz, tudod, hagyd abba! A viccet ismeritek, igaz? Ezerszer mondtam már, de most is elmesélem, hogy ott ül az elmegyógyintézetben az őrült, egy üllő mellett, egy nagy kalapáccsal, és fogja magát, jó nagyot ráüt a hüvelykujjára, a kalapáccsal, és fájdalmasan felordít. Aztán fogja magát, összeszedi magát, még egyszer ráüt, fájdalmasan felordít, és ezt csinálja most már 10-15 perce, az ápoló nem bírja már tovább, megy oda, kérdezi, hogy hé, ember, mit csinálsz? Mi a jó neked ebben? Az, hogyha mellé ütök. Tudjátok, mi a jó neked ebben? Az, hogyha mellé ütök. Értitek, ugye? Megvan? Nem, annyiszor hallottátok a viccet, mert nem nevettek rajta. Legalább udvariasságból lehetett volna. Oké, és ez van velünk is, tudod? Tehát néha olyan életmódot élünk, néha olyan gondolatokat gondolunk szokás szinten, amiben csak az a jó, hogyha mellé ütünk. Tudod, hogyha véletlenül abba hagyjuk. Tudod, hogyha volt egy olyan napunk, ahol kilépünk a szokásrendszerünkből, és egyszer nem bántjuk magunkat. Úgyhogy Isten nem szentimentális, Isten nem hiperkényelmes, hogy ne, de nem akarom én megbántani szegény Sanyikát, hát hozzá se szólok, csak simogatom a buksiját, jó fiú vagy, csináld nyugodtan tovább. Nem. Ő azt mondja, hé fiam, hagyd abba, marhaságot csinálsz. És tudod, nem kell hibáztatni senkit, nem kell semmilyen csoda megoldást keresni, te hagyd abba, és utána jó lesz. Úgyhogy csak mondtam. És tudom, hogy nem fogod tudni abba hagyni, nem baj, én segítek neked, elbukhatsz 100-szor, 1000-szer benne, de értsd, hogy a probléma az, hogy következetesen, kezdő mondat, de még nagyobb kegyelmet is ad. És ezt értenünk kell. Úgy értem, ezek a mindenható Isten szavai, ezek azok a szavak, amit a legvégső tekintély, a legvégső bíró, a legvégső döntéshozó, a legnagyobb hatalom, az a lény mond ki, akit jobban kéne félnünk, mint a természet törvényeit, mint az apehot, vagy nem is tudom, bármilyen világi fizikai valóságot. A végső üzenő üzenete ez, hogy de még nagyobb kegyelmet is adok. Mit jelent ez? Mit jelent ez? Ez a Biblia központi gondolata, ez az új szövetség lényege, hogyha azt kérdezed, hogy a Bibliának, Isten üzenetének mi a központi gondolata, mi a végső igazság, amit meg kéne, hogy értsünk, és amit ha megértünk, akkor a lényeget látjuk, akkor az ez, hogy még nagyobb kegyelmet is ad. Kegyelem. Ez az új szövetség üzenete. Ez a Biblia üzenete. Minden üzenet, ami előtte volt, azért volt, hogy amikor eljön a megfelelő pillanat, hogy a kegyelmet meglássuk és megértsük, akkor láthassuk és érthessük. És aztán minden további parancsolat, minden további üzenet ezen a fundamentumon áll. Kegyelem üzenetén. Mi a kegyelem? A kegyelem az konkrétan egy ajándék. Egy dolog. Jó? Egy valami, egy ajándék. A szó is ezt jelenti. Ajándékot jelent. Olyan adományt, amely nem függ a te cselekedeteidtől. Ez nagyon fontos. Nem tudom hányan éltetek már eleget ahhoz, hogy felismertétek, hogy ha rajtatok múlik valami, akkor ti elszúrjátok. Ha rajtam múlik valami, én elszúrom. Ha Isten azt mondta volna, hogy figyelj, az örök élet a tiéd, ha csak soha nem teszed le ezt az övtáskát, akkor nekem nem lenne örök életem, mert letenném. Ha Isten csak annyit mondott volna, hogy örök életed van, hogyha nem botlasz meg, akkor nekem nem lenne örök életem, mert megbotlottam volna. Ha Isten csak annyit mondott volna, hogy a legkevesebb feltételt, a legkisebb feltételt, én abban elbuktam volna. A kegyelem, a kárisz, a szó jelentése ez, hogy meg nem érdemelt jótétemény. Olyan adomány, amely az ajándékozó jelleméből fakad, és nem a megajándékozottra néz. Azaz én nem vagyok benne a szerződésben. A kegyelem egy olyan adomány, amely egy olyan szerződés alapján az enyém, amit nekem nem kellett aláírnom. Ezt kicsit kiegészítem majd, mert aláírnom alá kellett. De nincs a szerződésben olyan változó, amely én volnék, vagy amely rám néz. Nem tudom, hogy értitek-e ezt. Nagyon nehéz érteni, mert a világ, a természeti élet minden része ennek az ellenkezőjét tanítja nekünk. A munkahelyeden nem kegyelemből kapod a fizetésedet, hanem mert megdolgozol érte. Ott kell lenned napi 8 órát, és nagyon szigorúak azzal, hogy teljesítesz-e, és ha nem teljesítesz, elmarasztalnak. Ha teljesítesz, akkor megkapod, ami jár neked. A törvényhozás így működik. Úgy értem, ott vannak a szabályok, ha megfelelsz nekik, akkor élhetsz, ha nem, akkor ugye jön a rendőrség, jön a bíróság, és eljárást indítanak ellened. Úgy értem, az üzleti élet, a siker, azok lesznek sikeresek, akik tudod, akik a vérüket adják, akik teljesítenek. Nem látjuk a világban azt, hogy kapnánk kiszámítható, megbízható állandósággal úgy, hogy ne dolgoznánk meg érte. Ez van a vérünkben, hogy tőlem függ, nekem kell megtennem. És aztán itt van erkölcsileg. Ugye ki az, akit szeretnek? Ki az, akit elfogadnak? Ki az, akit ölelget az élet? A jó embereket. A jó embereket. És ki ne szeretne szeretve lenni? Ki ne szeretne elfogadottnak lenni? Mindannyian szeretnénk. Úgy értem, ez az egyik legmélyebb vágyakozásunk. De értjük, hogy csak akkor lehetünk szeretve, ha jók vagyunk. ha nem teszem le az övtáskát, ha nem botlok meg, ha megteszem, amit várnak tőlem, ha jó ember vagyok, ha nem vagyok irigy, ha nem pletykálok, hogyha ha nincsenek rossz gondolataim, hogyha ha nem lopok, ha nem csalok, ha jó ember vagyok. De nem vagyok az. Mert nem vagyok jó ember. Tele vagyok hibával, tele vagyok bűnökkel. És tudom, hogy akkor nem lehetek szeretve. Akkor nem lehetek elfogadott. És egy nyomorult, magányos életet élek. De a kegyelem nem erről szól. A kegyelem azt mondja, hogy meg nem érdemel jó tétemény, amely az ajándékozó jelleméből fakad, és nem néz a megajándékozottra. Isten azt mondja, hogy én szeretlek téged. Pont. Nincs benne az, hogy azért, mert ha hasznomra vagy. Azért, mert téged bátran mutogathatlak, mert olyan jó ember vagy, hogyha veled dicsekszem, én is jobb fényben tűnök föl. Nincs benne semmilyen második feltétel. Szeretlek, mert majd te leszel a szolgám, akit elküldök Szibériába misszionáriusnak, és a hasznomra leszel. Nincs benne egy szeretlek, mert, hanem szeretlek, pont. És Isten azt mondja, hogy az én jellemem a szeretet. Én szeretlek, mert én vagyok a szeretet. És nyilván szeretlek, és ez már a második szint, mert a magam képére alkottalak téged. A szeretetnek a görögben 4 szava van. A feltétel nélküli szeretet, az agape, aztán 3 darab feltételes szeretet, a fileó, a storgé és az erosz, igaz? A fileó a baráti szeretet, amely arról szól, hogy nézek a szeretet tárgyára, és olyan értéket találok benne, amely visszahat rám, és ezt nagyra becsülöm. Ez egy klassz dolog, de ez már feltételes. És Isten szeret téged ezzel a szeretettel is. Rád néz, és azt mondja, hogy wow. Hogy értem, rád néz, és azt mondja, hogy a barátom vagy. Rád néz, és azt mondja, hogy a kapcsolatunk ad nekem. Értéket kapok a közösségben, mert kicserülik az élet közöttünk. Mint amikor egy haveroddal elmentek kávézni. Mit adott neked? Fizette a kávédat? Nem, te fizetted a kávéját. De mi a hasznod belőle? Miért szereted? Azért, mert társak vagytok. Azért, mert van köztetek egy kapcsolat. És mi személyes lények vagyunk, akik a kapcsolatban élnek. Isten szeret téged, agape, feltétel nélkül, de szeret téged, fileó is, rád nézve, egy értéket találva. Aztán ott van a storgé, ami egy családi szeretet, ami arról szól, hogy apám, arról szól, hogy fiam. És egy nagyon mély, bensőséges kötelék, amely független attól, hogy most hasznot látok-e a fiamban, vagy sem, de ott van benne a feltétel, mégpedig az, hogy családtag kell, hogy legyél. Te vagy a fiam. És ez a kapcsolathoz egy szeretetet. És ott van az erosz, amely az egy érzéki szeretet, egy élményen, egy érzelmen alapul. És nyilván férfi és nő között ismerjük ezt. De ugyanez a szeretet bizony megvan ember és Isten között is. Mi vagyunk a gyülekezet, az emberiség, a hívők közössége együtt Krisztus mennyasszonya. Isten talál bennünk gyönyört, és mi is ő benne. De ebből a 4 szeretetből 3 feltételes. És ez a 3 egy megingathatatlan alapon áll, mégpedig az agape szeretet feltétel nélküliségén. Feltétel nélküliség. Figyelj, nekem ez az egyetlen reményem. Nem tudom, hogy neked van-e még miben bíznod. Nem tudom, hogy neked van-e valamilyen erőd. Nem tudom, hogy te akarod-e a jó keresztény életet harcolni. Nekem egy kegyelmes Istenem van, aki nagyobb kegyelmet ad. És ezt mondtam, hogy a kegyelem 2 dolog. Egyrészt egy rendszer, és ezt mondtam el. 2 rendszer van. Van egyszer a törvényrendszere, azaz, amiben a világ működik, ahol van egy szabály, ha megfelelsz neki, jutalmat kapsz. És van a kegyelem rendszere, ahol nem cselekedetekért, hanem ajándékban jár az, ami jár. Cselekedetektől függetlenül. Meg nem érdemelt jó tétemény, ajándék. Ez 2 elszámolási rendszer. két külön gondolkodásmód. Az egyikben mindig van egy teljesítmény, a másikban meg csak van egy jogállapot. Kegyelemben vagyok, vagy nem? Én vagyok az, akire Isten jó szívvel néz, és megajándékoz, és az ajándékozottság helyén vagyok. Mert ha igen, akkor akár dolgoztam, akár nem, ő, mint az én atyám, ad nekem. A másik rendszerben meg az vagyok, hogy alkalmazott vagyok. Én vagyok a melós. Vagy kirúgnak, vagy nem. Ha nem rúgnak ki, akkor melózok, és a melómért pénz jár. Két külön rendszer. A törvényben tőled függ, te teljesítesz, a kegyelemben pedig benne vagy, vagy nem vagy benne. Mi kell ahhoz, hogy benne legyél? Isten fia vagy lánya kell, hogy legyél. Ez a feltétel. Hányan vagytok itt Isten fiai, lányai? Egész sokan. Hogy csináltátok? Beházasodtatok, mi? Ha már ne viccelt, ez egy, hogy értem, egyszerűbb lenne, tudod? De ez nehéz, hát hogy csinálod? Ha gondolj bele, az első üzenet a Bibliából. Minden a tiéd, ha eléred, hogy valahogy bekerülj az isteni családba. Kösz. Kösz. Tessék? Hát nincs rá esélyem, hogy csinálnám? Úgy csináljuk, hogy Isten nyitott erre egy utat. Azt hiszem János 14.8, ott van, én vagyok az út, az igazság. 14.6, köszönöm szépen. János 14.6, Jézus Krisztus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ezt jegyezzétek meg, ezt a verset, mindjárt fontos lesz. Aztán ott van Efézus elején, hogy mi, akik hallottuk az igazság igéjét, az üdvösségünk evangéliumát, eljegyzett minket a megígért Szent Szellemmel, örökségünk zálogával. Eljegyzés. Úgy értem, Isten nyitott egy utat önmagához, ami egy eljegyzés. Isten nyitott egy utat önmagához azzal, hogy a mi adósságunkat, a mi vétkeinket, a mi bűneinket helyettünk kifizette. Az egész Ószövetség tanítja a helyettesítő áldozat elvét. Én mindig csodálkoztam rajta, hogy mi a bánatnak csinálja Isten az Ószövetségben ezt a véres marhaságot. Hát komolyan, hát ez ilyen, nem értem, most ez mire jó? Tehát ott komolyan a templom meg volt építve, oltár volt rajta, és oda vittek bikákat, meg bárányokat, és megölték őket. És az a bárányoknak, a bikáknak a kiontott vére volt az engesztelés a bűnökért. Nem értettem. Az egész egy jelkép, az egész egy tanítás, az egész arról szól, hogy a bűnt nem lehet semmissé tenni, a bűnt nem lehet szőnyeg alá söpörni. Isten nem tudja azt csinálni, hogy hé, haver, mi haverok vagyunk, tudod, elnézem neked. Nem teheti meg, mert ő az igazságos Isten. Ha a bűn létrejött, Isten a maga igazságosságánál fogva nem semmisítheti meg. A bűnnek meg kell, hogy legyen a következménye, és a következménye a halál. Valakinek meg kell halnia. És a bakok és a bikák halála nem tudta kifizetni az ember bűnét, de tanította az emberiségnek, hogy egyszer majd valakinek meg kell halnia a bűnért, akinek a halála elégséges lesz. És az egész Ószövetség arra készített fel minket, az emberiséget, hogy egy nap eljön a Messiás, Isten báránya, aki igazi engesztelés lesz a világ minden bűnéért. Azt a minden. És 2000 évvel ezelőtt Isten lábai megérintették a földet. Megszületett emberként, leélt egy bűntelen életet, és aztán Isten bárányaként meghalt mindannyiunk bűnéért. A bűn ki lett fizetve. Isten tökéletes élete elégséges fizetség volt a bűnért, a hibáinkért. Jog szerint elégséges kielégítő, teljes és tökéletes fizetség történt. És nincs kettős büntetés. Ha egy adósságot valaki kifizetett, azt nem hajthatják be rajta még egyszer. Jézus Krisztus kifizette a bűneidet, úgyhogy a bűneid ki vannak fizetve. Ezután már csak egyetlen egy bűn létezik. És ez János evangéliumában van. Oké? Tehát Jézus kifizette a bűnöket, többes szám, most már csak egy bűn van. Az a te problémád. Tudni akarjátok mi ez? Oké, neked van egy problémád. Van rá megoldás, de először nézzük a problémát. János evangéliuma. Tessék, mi, hogy? Azt a problémát. Nem érdemes kivágni, mert azt mondja, hogy amikor Jézus az utolsó vacsoránál készíti a tanítványait arra, hogy ő elmegy, elmondja, hogy amikor ő elmegy, akkor Isten harmadik személye, a Szent Szellem el fog jönni. És a Szent Szellemnek lesz egy nagyon komoly munkája közöttünk. Az egyik az, hogy elvezet minket a teljes igazságra, hogy meggyőz minket. Ugye ezt mondtam, hogy amikor itt ülsz, számíts rá, hogy egy csendes halk hang szól hozzád. És azt mondja, hogy hé, ez neked szól, ez a tiéd. És Isten itt van és dolgozik. De ha esetleg még nem vagy hívő, akkor Isten szelleme mindössze három dologról beszél neked. És ez itt van, János 16. Igen, azt nézem, hogy a hetest elolvassuk el, de olvassuk el a hetest is. Én azonban az igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek, mondja Jézus, mert ha nem megyek el, a pártfogó, ő a Szent Szellem, nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, ugye erre voltunk kíváncsiak. Egyes számban mondja. A bűn. Tehát mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. Jó, minket a bűn érdekel leginkább. 9. vers rögtön mondja. A bűn az, hogy nem hisztek én bennem. Pont. És teljesen logikus. Ha Jézus Krisztus volt a megoldás az emberiség problémájára, és a megoldás teljes volt, az emberiség problémája megvan oldva, a bűnök, akkor utána már csak egy probléma van, hogy az egyetlen igaz és egyetlen működő megoldást elfogadom-e vagy sem. Logikus, nem? Azt mondja Jézus Krisztus, és itt most vissza az előző vershez, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Azt mondja, hogy nem mutatok nektek egy utat, nem elmondom nektek az igazságot, nem megmutatom nektek az életet, hanem fiúk, ha-ho, én vagyok az. Én vagyok az út, a módszer. Én vagyok az igazság, a valóság. Én vagyok Isten, és én vagyok az élet. Ha én hozzám jössz, életed van. És az atyához, azaz az örökké valóságba nem lehet átmenni másképp, csak én rajtam keresztül. Miért? Mert én az én személyem, a mindenható Isten, aki testet öltött, leélt egy tökéletes életet emberként, és meghalt a kereszten, én az én személyem az egyetlen, aki fizethetett a te bűnödért. Jézus Krisztus nem egy minta. Jézus Krisztus nem egy prototípus. Jézus Krisztus nem mutatott egy utat, amit majd neked is létre kell hoznod, ő maga az út. Egy ajtó van a falon, fiúk. És azt az ajtót nem azért mutogatom, hogy majd neked is egy ilyet kell vésned ott, vagy ott. Senki nem tud ajtót vésni ezen a falon. Ez az egy ajtó van, ezen kell átmenni, ennyi. És nem kell se vésni, se csinálni, semmit nem kell csinálni. Egy dolgot kell tenni. Ajtó. Átmehetek? És átmegyek. Ennyi. Kicsit lealacsonyító, úgy értem, intellektuálisan egy picit sértő, túl egyszerű. Hol van az én nagyszerűségem, hol van az én szentségem, hol van az én dicső keresztény életem? Majd a túloldalon, ha nagyon szeretnéd. De most átmenni Jézus Krisztuson keresztül lehet. Úgyhogy azt mondtam, hogy a kegyelem két dolgot jelent. Jelent egyszer egy rendszert, egy elszámolási módszert, és aztán másodszorban jelent egy dolgot, egy ajándékot. Mi ez az egy dolog, mi ez az egy ajándék? Jézus Krisztus. Isten azt mondta, hogy fiúk, nem szúrom ki a szemeteket valami alamizsnával. Fiúk, ha én ajándékot adok, akkor nem adok valamilyen olcsó üveggyöngyöt, mint a hódítók az indiánoknak. Én a legnagyobb dolgot adom, ami csak adható. Magamat. Ezt nem értitek. Elmondom még egyszer. Ennek a földnek képzeld el, hogy van egy királya, aki élet és halál ura, aki valóságosan uralkodik országokon, mint hogyha összegyúrnád az amerikai elnököt, az oroszt, az Egyesült Európa vezetőségét, az összes szabadkőműves és megvilágosodott párt legtitkosabb páholyainak a vezetőit. Ha az összes emberi hatalmat összegyúrnád egy szemébe, az az egy személy, az megállhatna téged. Azt mondhatná, hogy adok neked 100 000 hold földet, pár gyárat, és pénzt, és eredj. Majd egy nap kérni fogok tőled valamit. Oké, tehát, hogy... És azt mondanánk, hogy wow, micsoda ajándék. Nem, ez üveggyöngy volt. Kiszúrta a szemedet egy semmivel. Tudod, mi lett volna a nagy dolog? Ha azt mondta volna, hogy mindazt, ami én vagyok, neked adom. A fiammal fogadlak. Ha lány vagy, akkor azt mondja, hogy feleségül veszlek. Te leszel a második ember a világon. És én szeretni foglak, és minden döntésemmel a te érdekeidet fogom keresni. Te meg csak egyszerűen elfogadod, hogy a végső döntés nálam van. Ez a szabály, ez a rend, ugye? A szülő is, ugye? A király megőrzi az uralmát az ország felett addig, amíg az örökös kiskorú. Nem a 3 éves kis herceg mondja meg, hogy kinek kell lecsapni a fejét, és kinek nem. Azt a király mondja meg. De attól függetlenül a király hercegnek és eljövendő uralkodónak neveli a fiát. És Jézus Krisztus ezt csinálta. Azt mondta Isten, hogy magamat adom nektek, és magammal minden a tiétek. Róma 8:32, igaz? 28. 32. Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt ingyen mindent. Először magamat adom. Hogyan? Kárisz! Kegyelem! Meg nem érdemelt jótéteményt! Miért kaptad meg Jézus Krisztust? Miért lehet tiéd Isten? Miért lehet minden egyik pillanatról a másikra rendben? Mert nem tőled függ, mert nem a te teljesítményed, hanem Isten, aki szeretett téged, Isten, aki a maga képére alkotott, Isten, aki vállalta a felelősséget a teremtéséért, mindent rendbe hozott, és azt mondta, hogy itt van ajándékba. Itt van ajándékba. Itt van ajándékba. A kegyelem. A Biblia középpontja. Az új szövetség az az, hogy Jézus Krisztus a bűntelen meghalt a bűnösökért. És mi marad nekem? Mi az én dolgom? Semmi? Zéro, zéro? Nem, egy pici dolog azért marad. Egy nagyon pici dolog marad. Mit kell tenned egy ajándékkal, ha jön feléd? Ez nem kis dolog ám. Elfogadni, ezt mondtad Gábor. Köszönöm, az ajándékot el kell fogadni. Figyelj, hányan nem fogadnak el ajándékokat? Hány ember van, aki nem is érti, hogy az ajándék? Hány ember van, aki hátrább áll, és azt mondja egy kicsit, hey, hol van az apróbetűs rész? Van itt biztos egy apróbetűs rész, semmi sincs ingyen. Óvatos vagyok, nem nyúlok hozzá. Értem, a világban tényleg ez van. De értsd meg, hogy az ajándékot neked kell elfogadnod, ahhoz, hogy a tiéd legyen. És ha nem fogadod el, akkor jogilag nem válik érvényessé rád. Ez olyan, mint amikor a papa megvette az autót, letette a közjegyzőnél a pénzt, és azt mondta, hogy a fiam nevére kerül rögtön, a fiam a szülinap után be fog jönni a szalomba, és aláírja, és akkor elviszi a járgányt. És a fiú sosem megy be. Pénz ott marad a közjegyzőnél, az autó meg a szalomban. Ennyi. Miért nem valósult meg az ajándékozás? Hát vagy arroganciából, vagy hitetlenségből. A fiú nem hitte el, hogy tényleg az övé lehet. Vagy olyan arrogáns volt, hogy azt mondja, hogy nem kell neki. Ő nem csinál ilyet. Úgyhogy a kegyelem két dolog. Egyrészt egy ajándék, Jézus Krisztus, akit ha elfogadtál, örök életed van, és benne vagy az isteni családban. Abban a pillanatban, ahogy elfogadod Jézus Krisztust megváltódként, ahogy elfogadod az evangéliumot, ahogy elfogadod az örömhírt, ahogy elfogadod a kegyelmet, ezek mind szinonimák voltak ugyanarra a valóságra, abban a pillanatban Isten jogilag átkönyvel téged az egyik oldalról a másikra, a halálból az életbe, a kívül lévőkből a belül lévőkre, az idegenből a családtagba, felnőtt örökbefogadás, teljes jogú, örököse Istennek. Ez a Biblia üzenete. És ezután már érthető, hogy a kegyelem mint rendszer hogyan működik. Az egyik oldalon van a kívülálló, a nem családtag, aki úgy gondolja, hogy mindenért meg kell dolgoznia, ez a törvényrendszere. És aztán van a másik oldal, ahol a családtagnak minden a születési jogán jár, kegyelemből, ajándékból. Az én fiam kérdezi tőlem, apa, miért adsz te nekem minden reggel reggelit? Nem is dolgoztam érte. De majd megfogsz, fiam! Nem, mit mondok neki? Vagy tudod, jó, hogy mondod, nem is adok neked többet. Nem, mit mondok a fiamnak? Hát azért, mert a fiam vagy. Mert szeretlek. Mert a fiam vagy. És itt vagyunk, elfogadtuk Jézus Krisztust, és Isten fiai és lányai vagyunk. És azt kérdezzük tőled, hogy miért vagy ilyen jó hozzánk? És ő azt mondja, hogy mert a fiam vagy. Mert a lányom vagy. És igazából még ezt se kell, hogy mondja, ez csak a jogi részlet, ami kellett, hanem azt mondja, hogy mert szeretlek. Mert én maga vagyok a jóság, mert én maga vagyok a szeretet. És mert Jézus Krisztus, a fiam rendbe hozta a te jogi problémádat, és kívülállóból belül lévővé lettél örökössé, fiúvá, gyermekké. És így jogilag megvan a szabadságom arra, hogy akadálytalanul kifejezzem feléd a jóságosságomat, a szeretetemet. Hogy örökössévé tegyelek mindennek, ami én vagyok. A kegyelem a Biblia középpontja, és leveszi azt az iszonyú terhet, amit jelent, hogy teljesíteni próbálsz, és teljesítened kell. Tudod, mikor van a legnagyobb szükséged a szeretetre, a befektetésre? Amikor a legnagyobb kakiban vagy. Amikor a leggyengébb pillanatod van. Amikor a saját bukásod, a saját hibád, amikor a saját hibád következményeiben fetrengsz, és minden erő elhagyott, és minden belül azt kiáltja, hogy elszúrtad, ezt is elszúrtad, és tudod mit? Megérdemled, amit kaptál. És a kegyelem olyankor azt mondja, hogy nem látok semmi hibát. A fiamat látom csak. Hadd öleljelek meg. A kegyelem oda fekszik melléd a sárba, megölel, és azt mondja, hogy semmi különbséget nem látok benned ma, tegnap és holnap. Tökéletes vagy, mert tökéletessé tettelek. Hadd szeresselek, hadd fektessek be, és hidd el, mire én végeztem veled, addigra olyan leszel, mint én. És a hibáid kevesebbek lesznek, és majd, ha átmentünk az örökké valóságba, meg is szűnnek. Nem függ tőled az, hogy én ki vagyok, mondja Isten, nem függ tőled, hogy én adok-e neked, csak tőlem függ, és én nem változom. Én nem vonom vissza az ígéreteimet. A fiam vagy, akár jó fiú vagy, akár rossz fiú vagy. Ha rossz fiú vagy, majd vitatkozom veled, majd érvelek veled, majd meggyőzlek, hogy ne kövesd el a hibáidat újra meg újra. Ne okozz fájdalmat magadnak, a barátaidnak és nekem. Majd érvelek veled, majd nevellek, mint apa a fiát, akit szeret. De a fiam maradsz mindenképpen, akit szeretek, ágápe, feltétel nélkül. És bizony találok benned gyönyört, találok benned értéket, és találok benned olyan örömet, amilyet te is ismersz a barátaiddal, a feleségeddel, a gyerekeiddel. De van egy olyan szeretetem, amely független még ezektől is, ágápe, feltétel nélküli szeretet, amiben állsz, ami a tiéd. És azt akarom, hogy az egész vonatkoztatási rendszered, minden gondolatodnak a gyökere ez legyen, hogy a végső valóság, a végső uralkodó, a végső döntéshozó feltétel nélküli szeretettel szeret, pont. És az ő kezéből nem csavar ki senki. Nincs olyan esemény, amely az ő tudtán kívül történne. Nincs semmi, ami fölébe hághatna annak, amit ő mond. Úgyhogy miről beszélek? Arról, hogy Isten az előző részekben jól megszídott. Arról beszélek, hogy megmondta nekünk a frankót. Hallgassátok meg az előző részeket, szigorú, terhet tesz rád. Azt mondja, hogy gondolkozz egyenesen, azt mondja, hogy ne játszadozz. Azt mondja, hogy vedd észre, hogy van felelősséged, a döntéseidnek van következménye. Persze, hogy ezt mondja, hisz fel akar nevelni, a maga képére akar formálni, el akar vezetni a felnőtt korra, az érettségre, persze, hogy tanít. De ez nem vesz ki abból a szövegkörnyezetből, hogy a fiam vagy, akit szeretni fogok örökké. A fiam vagy, akiért az életemet adnám, sőt adtam, sőt adom folyamatosan. De még nagyobb kegyelmet is ad. De még nagyobb kegyelmet is ad. Ezt mondja, figyelj, érveljünk, gyere, vitatkozzunk, gyere, gondolkozol, figyelj. Aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem odaadta, érted, amikor te még gáz voltál, gengszter voltál, semmi közöd nem volt hozzám. Miután odaadta a fiát, és mindent rendbe hozott, hogy ne ajándékozna vele együtt ingyen mindent? Tudod, ha a legnagyobbat kész volt odaadni, hogy ne adná utána oda a kisebbet? Érted? Érted? Nem érted. Tudom, hogy nem érted, mert a zsigereidben benne van az ellenkezője. De Isten kihív téged, hogy gondolkozz így, értsd meg, hogy a világ ura veled van, mint ahogy egyik szabad akarattal bíró lény csak lehet a másikkal. Véd téged, mint ahogy a fej védi a jobb kezét. Véd téged, mint ahogy egy férfi védi a feleségét. Véd téged, mint ahogy egy apa védi a gyermekét. Ezek azok a képek. Isten veled van. De közben tanít, de közben nevel. De közben nem hagy meg a saját tévedéseidben, nem hagy meg a szégyenedben, nem hagy meg a furcsa kis gondolkodásod, furcsa kis szokásaid világában, hanem azt mondja, hogy királlyá tettelek feltétel nélkül, rátettem a hercegi koronát, a hercegnői koronát a fejedre feltétel nélkül, de még amíg itt vagyunk a földön, hagyd dolgozzam rajtad. Hadd mondjam el neked, hogy ki vagy, kivé tettelek. És ahogy elmondom neked, ahogy szeretlek, ahogy befektetek, hidd el, meg fogsz változni. A jellemed, a személyiséged királlyá, hercegnővé alakul. Olyan leszel a végén, mint én. De nem követelem a változást, hanem befektetek, és előcsalogatom, létrehozom a változást. Egy belülről kifelé jövő átalakulás, ami abból jön, hogy együtt járunk Istennel. Ami abból jön, hogy ő még nagyobb kegyelmet ad. Nem az van ideírva, hogy is még többet fog követelni, hanem azt mondja, hogy még többet fog adni. És a legtöbb keresztény azzal szúrja el, hogy egy hamis képet vetít maga elé Istenről. Isten egy szigorú mester, aki ott is arat, ahol nem is vetett. És én félek tőle, mert rosszat cselekedtem, és elbújok, ha tudok valahova, mert Isten biztos szörnyű haraggal jön felém. És tudod, el vagyok bújva, nem vagyok Isten jelenlétében, nem magam vagyok, magam kis furcsa gondolataival, és azt gondolom, hogy most csinálom jól, mert ha előjönnék, Isten elkapna és agyonütne, mert biztos olyan Isten, aki ha olyat teszel, amilyet én tettem, tuti, hogy agyonüt, úgyhogy elbújtam. És elő se jövök, amíg rendben nem hoztam, amit elszúrtam. A baj csak az, hogy itt a függönyöröt azon találom magam, hogy még több hibát követek el. Ott kint elkövettem 3-at, itt bent most már 8-nál tartok. 16, 24, 32, én sose jövök elő többet. Nekem végem, 542 a hibáim száma. Ha azért az egyért kinyírt volna, mit fog csinálni 572-ért? És mi történik? Én vágom el magam attól az
egyetlen forrástól, amely megváltoztathatott volna. Isten szeretetétől. Isten azt mondja, hogy nem várom, hogy megváltozz, hanem azt mondom, hogy hadd szeresselek, és az én szeretetem megváltoztat. Mint ahogy rásüt a nap a jégre, a nap megolvasztja a jeget. De ha elmész a napról, ha elmész a jelenlétemből, és a törvény ezt hozza létre, a vallás ezt hozza létre. A vallásban az ember magára néz, és magamban megtalálom az okot, hogy miért fussak, és azt mondom, Uram, adjő, majd jövök, ha megjavultam, és soha többet nem jövök. Vagy előjövök másnap, csomó bűntudattal, és azt mondom, így ígérem, nem csinálok ilyet többet, de egy fél napot távol voltam, aztán újra megbotlok, és megint elbújok. És gyakorlatilag az életem többségét a függöny mögött élem. Távol a szeretettől, távol attól a kegyelemtől, amely az egyetlen, ami megváltoztathat. Az én fiam nem úgy fog felnőni és derék emberré lenni, hogy most világgá megy, és majd 20 évesen visszajön és elmondja, 3 éves a fiam, 20 évesen visszajön és elmondja, hogy apa, nézd milyen nagyszerű lettem, hanem úgy lesz derék ember, hogy velem marad. Ez a trükk, maradj velem, fiam, elmondom a sikerreceptet, fiam, figyelj rám, ne menj világgá. Ennyit várok. Maradj velem. A többi az én dolgom. Rendben van? Ezt megbírod csinálni? Ez se könnyű, tudom, de majd utánad megyek. Már ment már világgá, láttam, már elindult egyszer. Érted ezt? Maradj velem, ezt mondja Isten. Feltétel nélküli elfogadottság. Kegyelem. Azt hiszem, ez volt az üzenet. Ez jó? Ez van a Bibliában. Én ilyet sose találtam volna ki. Ahogy Ernő mondta, pontosan. Ilyen marhaságot sose írt volna le ember. Én azt írtam volna le, hogy ha olyan jó prédikátor leszel, mint én, akkor téged is szeretni fog Isten. Húzzatok bele! Tudod, vagy valami ilyesmi. De közben az van, hogy ha az Úr nem ad üzenetet, akkor Sanyi csak állít némán. Az nincs prédikáció. Ember nem ír ilyet. Ez elveszi az embertől a lehetőséget arra, hogy önmagát megdicsőítse. Az ember nagyszerűsége nem jön elő ebben az üzenetben. Ebben az üzenetben az ember gyarlósága jön elő és gyengessége. Tudjátok, kinek jön elő a nagyszerűsége? Istené. Isten nagyszerű. Ő gyönyörű. Ő a mi megmentőnk, ő a mi életünk, ő a mi utunk, ő az, aki mindennek birtokosa, és aki óriási szelídséggel, gyönyörű gyengédséggel, figyelj, alig merem kimondani, óriási tisztelettel hajol le hozzád, és ad neked mindent ajándékba. Azt mondja, hogy felség, eljövendő urak, eljövendő korok uralkodója, engedtessék meg a királynak, hogy szóljon hozzád. Kicsit viccelek, de Isten nem csak szeret, de tisztel is téged. A maga képére alkotott. A szabad akaratod megállt parancsol neki. Azt mondja, hogy meg akarlak áldani, te azt mondod, nem. De én megáldanálak, engedd, hogy megáldjalak, nem. Jó, akkor nem. A mindenhatót te megállíthatod. Persze nem veheted rá, hogy ne szeressen többet, úgyhogy győzködni fog, menni fog utánad, és azt fogja mondani, hé, Sanyi, gyerünk, hadd áldjalak meg. Tudod, tegnap beszéltünk erről. Tegnap is mondtam már, hogy nem. Jó, lazíts, de szív fel magad. Na, gyere itt egy nyalóka. És aztán tudod, harmadnap jön megint. Emlékszel arra az áldásról, amit tudod? És tudod, ő hűséges, még ha én hűtlen is vagyok. És ennek a versnek a második fele... Nagyon lassan haladunk ezzel a Jakabbal, mert olyanokat mond, amik fölött nem lehet elszaladni gyorsan. Hogy lehet ilyet mondani, hogy még nagyobb kegyelmet ad? Arról gondolkozni kell egy kicsit. De a vers második fele megint ad nekünk egy kulcsot ahhoz, hogy tudjuk elszúrni, és hogy tudjuk jól csinálni. És igazából ma már elmondtuk, de a jövő héten fogjuk ezt igazán mondani. És ez így hangzik, hogy... De még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja a kettős pont, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. És itt van egy kulcs. Azt mondja, hogy ha kevés vagy, ha büszke vagy, ha arrogáns vagy, akkor is szeretlek. És erről volt egy üzenet, emlékeztek? De akkor ellened állok. Akkor ellened állok. Akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem, nincs igazad. Zöldséget beszélsz. Nincs igazad. Az alázatosoknak viszont, és az alázat annyit jelent, hogy igazat adsz Istennek. Nincs semmi köze a hajbókoláshoz, az alázatoskodáshoz. Egy király alázatos. Egy komoly felelősségben lévő vezető alázatos. A tényeknek fejet hajt. Nem okoskodik, nem hőbörög. A bolondok hőbörögnek. A nagy emberek alázatosak. Ha alázatos vagy, azaz azt tudod mondani, hogy Uram, neked igazad van, és én tévedek, akkor Isten ad neked. Akkor kijavít, akkor vezet, és ad neked, és ad neked, és ad neked. Ez a természete. Nem jutalomból ad, amúgy is adna, csak az alázat az a hozzáállás, amely nem áll ellent Istennek. A másik, a kevésség ellenáll Istennek. Isten azt mondja, hogy hé, fiam, sorozatosan megismétled a hibáidat. A kevésség azt mondja, hogy nem, én nem hibázok. Hát de igen, hibázol. Nem haragszom. Csak ha a problémára keresed a megoldást, a probléma az, hogy hibázol, és abba kéne hagynod. Nem, nincs igazad, valaki más tehet róla. Ezt hívják kevésségnek. Nem az a kevésség, hogy ellent mondasz, hanem az, hogy nem adsz igazat Istennek. Ezt lehetne úgy is csinálni, hogy figyelj, Uram, tudom, hogy neked igazad van, de én eddig azt hittem, hogy valami más a probléma. Megmutatnád nekem? Vezetnél engem? Tudom, hogy neked van igazad, de bevallom, minden gondolat a fejemben az ellenkezőjét mondja. De tudom, hogy neked van igazad, úgyhogy taníts engem. És Isten azt mondja, az alázatosnak kegyelmet ad, és Isten adja a tanítást ajándékba, Isten adja a kijavítást ajándékba, és aztán Isten adja az áldást ajándékba. Ámen. Ámen. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy tégy minket alázatos emberekké. Tégy minket olyan emberekké, akik értik a kegyelmet. Akik kegyelemben élnek. Akik értik és élik, hogy te ajándékozó vagy. És hogy a te jellemedből, amely nem változik meg, adódóan szeretsz minket. Irgalmat adsz nekünk, megbocsájtasz nekünk. Vezetsz minket. Terelgeted az útjainkat. Megáldod a munkánkat, a döntéseinket, a veled való járásunkat, hasznossá teszed az életünket. Valójában te vagy az élet. Te vagy minden nekünk, a legnagyobb és az egyetlen ajándék, amin keresztül aztán minden egyéb is a miénk. És csodálatos tudni, hogy ez nem függ tőlünk. És ha esetleg úgy vagy itt, vagy úgy hallgatod ezt a felvételt, hogy még sohasem fogadtad el Jézus Krisztus, mint a megváltódat, akkor ez az első lépés. Ő az ajándék. Őról szól a karácsony, az ajándékozás ünnepe, mert ő maga az ajándék. Az első lépés. Ha őt elfogadod, akkor örök életed van, és részévé lettél a királyi családnak. Ahol kegyelemben vagy, ahol nem kell megdolgoznod soha többet semmiért, hanem ingyen ajándékból a tiéd. Úgyhogy csak kérlek, fogadd el Jézus Krisztust, mondd utánam, ilyen egyszerű, csak mondd utánam, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. Bocsásd meg a bűneimet. Ha egy nap meghalok, vigyél a mennybe. Amíg pedig élek, kérlek, hogy adj nekem nagyobb kegyelmet itt a földön. A te nevedben, a názáreti Jézus Krisztus nevében. Ámen. Ámen. Oké. Köszönöm a figyelmeteket. Még egész jól állunk idővel. Nagyon örülök, hogy ilyen szép számban eljöttetek. Én azt hiszem, hogy van jelentősége annak, hogy itt vagy. Bár szeretnék megemlékezni azokról, akik hanganyagról, illetve videóról követitek ezeket az alkalmakat. Csak annyi, hogy tudunk rólatok, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk, értetek. Egy nagy kiváltságnak tartjuk, hogy Isten lehetőséget adott nekünk arra, hogy nem csak felétek itt, hanem egy sokkal nagyobb közönség felé is szolgáljunk. Az életed fontos Istennek, ő tud rólad, ott van, bárhol is vagy, autóban, egy nappaliban, vagy este hallgatod a felvételt, ő ott van, és nagyon-nagyon személyesen törődik veled, és a mi imáink pedig kísérnek téged, úgyhogy csak hálásak vagyunk, és hogyha bármelyikötöknek hasznos volt ez az anyag, vagy bármelyik anyag, ha úgy érzitek, hogy ez segített, akkor csak mondjátok el valakinek, csak adjátok tovább. Csak ennyit kell mondani, hogy istenlétezik.hu, visszavalósághoz.hu, eredményeséletet.hu, mindegy, valamelyik doménnevet ad oda valakinek, és lehet, hogy az élete meg fog változni. És még egy gondolat, ha gondoljátok, szánhatnánk egy kis időt kérdésekre, ha van kérdésetek vagy hozzászólásotok, de én egy kiegészítést azt hiszem két héttel ezelőtti alkalomhoz hagyd tegyek, és Péterrel volt egy beszélgetésem az alkalom után, ahol szenvedésről beszéltünk, és arról, hogy milyen alapvető bálványok tudják elfordítani a gondolkodásunkat egy olyan módon, hogy aztán tényleg szükségtelen szenvedés jön az életünkbe. És Péter mondta nekem, és nagyon-nagyon igaza van Jób könyvére hivatkozva, hogy ez mind jó. Az ember tényleg felelős, és tényleg sokszor megtaláljuk azt a részt a képletben, amiről én tehetek. És azt a részt megtaláltam, na ez az, ezt én másképp csinálhattam volna, és itt én új döntést hozok, és rendbe jön minden. Azaz megtalálom magamat valahol a képletben hibásként, hogy aztán kijavíthassam. És ez a felelős gondolkodás, ez így jó. De Péter azt mondta, hogy figyelj, van olyan képlet, amiben te nem vagy benne. Ezt mondtad? Ezt mondta Péter. És azt kellett, hogy mondjam, ámen, igazad van. Van olyan képlet, ahol nem azért van szenvedés az életedben, mert te bármit elszúrtál volna, hanem csak egyszerűen van. Jó dolog, azt gondolom, jó dolog felelősen élni, és abból kiindulni, hogy vannak olyan döntések, amiket ha meghozok, akkor a dolgok javulnak. És én ezeket a döntéseket meg akarom hozni. De Isten mindenható. Isten keze mindenhová elér, és bizony számos olyan dolog van az életünkben, amit nem te hoztál létre, amiről nem te tehetsz, csak történik veled. Jobban az történt, hogy egy isteni konfliktus, egy angyali konfliktus keresztüzébe került, és igazából egy tőle független pernek lett a tanúja, lett a kísérleti nyula. Az angyali konfliktus okozott az ő életében egy drámát, amit nem ő csinált. Isten kimondja Jobról többször, hogy az én igaz szolgám Jób, és dicsekszik vele. És aztán Jobnak darabokra hullik az élete, és jönnek Jób barátai, és megpróbálják neki elmagyarázni, hogy Jób milyen hibát követett el, milyen bűnt követett el, mit csinált, hogy Isten megbüntette őt így, mert Isten nem csinál ilyet olyan emberrel, aki nem hibázik. És nagyot tévedtek. És nagyot tévedtek. Valójában Jób abban a dicsőségben részesült, hogy az angyali konfliktus egyik frontvonalbeli harcosává léptették elő, ezt csak utólag tudta meg. Desszantosként ledobták az ellenséges vonalak mögé, és ő nem követett el semmilyen hibát. És aztán Isten visszaadott neki mindent, egy óriásit tanított neki, óriásit lépett előre szellemileg, és aztán fizikailag pedig a vagyonának a dupláját kapta vissza. Ez a kisebb rész. De azért Isten akkor még ügyelt rá, hogy minden ilyen szép összhangban legyen, úgyhogy Jób ismét dúsgazdag lett. Úgyhogy nagyon igaz ez, hogy a függöny mögé bújásnak az egyik módszere az, hogy mindig keresed magadban a hibát. és aztán megtalálod valahol, mindig megtalálod. És hogyha nem vagy nagyon résen, akkor könnyen a függöny mögé kerülsz vele. És Isten azt mondja, hogy nem akarom, hogy a függöny mögé menj. Azt akarom, hogy állj előttem fedetlen arccal, és tudd, hogy én veled vagyok. És az én kegyelmem veled lesz, és én kiszeretlek a bajodból, a gyengeségedből. Dávid ezt mondta, hogy minden bajamból kimentett az Úr. Olvastátok Dávid történetét? Majd, hogyha Efézusi levéllel végeztünk, akkor Dávidot fogjuk venni. Dávid nem normális. Tehát amúgy se, de sok szem. Tehát, hogy ő olyan dolgokat megcsinált, nagyon jókat is, meg nagyon gáz dolgokat is, amik nekünk mintaértékűek. Tudod, tehát, hogyha ilyen hülyeséget meg lehet csinálni, és aztán Isten szó nélkül kiment abból a hülyeségből, akkor nekem van reményem. Akkor nekem van reményem. Oké, köszönöm. Kérdés, hozzászólás a mai üzenethez. Adjunk ennek még 5 percet. Van-e valami, amit hozzászólnátok, vagy kijavítanátok, kiegészítenétek, kérdeznétek? Itt van velünk Jenci, ismerjétek meg. Tedd fel a kezelet, Jenci. Jenci egy óriási fickó. Képzeljétek el, a 10 éves koraim egyik legnagyobb cimborája. Együtt nőttünk fel, az itt túlzás, de az ilyen fiatal felnőtt éveinket együtt töltöttük, együtt gengszterkedtünk, vagánykodtunk. Tudod, hogyha majd az ilyen bűnlajstromokat majd egyszer végignézitek, a legtöbben így a Jenci meg az én nevem benne lesz így közel egymáshoz. Úgyhogy nem volt olyan rossz, igaz, az annyira nem volt gáz. Igen, jól van. Mi? Tessék? Száguldozni azt szerettünk, így van. 200 és a halál között, nem baj. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagy, és...
Én is nagyon örülök.
Igen.
És úgy értem, hogy egy dolog tényleg nekem szóltam. Mondtál talán, hogy tényleg az ember úgy érzi, mint hogyha megkezdtek szólni, egy-két dolog tényleg éreztem.
Igen. Köszönjük. Ezzel azt hiszem mindannyian így vagyunk. Igen. Amen. Oké. Okay. Úgyhogy ismerkedjetek meg Jencivel. A többieket nem mutatom be így külön-külön, majd így mixeljetek egy kicsit, keveredjetek. Nagyon. Jó, kérdés, hozzászólás? Ez mindig így szokott lenni. Sose kérdeztek semmit. Na, valamit? Hát akkor... Igen.
Ugye az a tökéletes definíció, amihez se hozzátenni, se elvenni nem érdemes, úgyhogy szerintem ez olyan, hogy most nem
érdemes. Köszönöm szépen! Igen.
Jól értettem akkor, hogy ugye a Biblia azt mondja, hogy Isten mindent így valad és ajándékban, mert mi nem tudjuk kiérdemelni. Tehát semmilyen cselekedett program, semmivel nem tudunk eljutni Istenhez. És talán ez a különbség a vallások, az összes vallás, beleértve a keresztény vallásokat is,
igen,
és a Biblia üzenete között, hogy a vallások ugye azt mondják, hogy nekünk kell valamit kiérdemelni, jobbá válni. És miért van az, hogy Jézus ilyen élesen elhatárolja, hogy nincs más út? Tehát, hogy semmi más vallás, semmi más cselekedett program, se keresztény vallások, se keleti vallások, semmivel az ember próbálkozik, az mind zsákutca.
Nagyon jó kérdés, illetve nagyon jó észrevétel.
Csak kizárólag Jézus.
Oké. Az tény, hogy gázosak vagyunk, oké? Mindannyian gázosak vagyunk. Van, aki jobban, van, aki kevésbé, de mind gázosak vagyunk. A vallás azt mondja, hogy először javulj meg, és ahogy megjavulsz, kiérdemled Isten szeretetét és a kapcsolatot Istennel. Oké? A kereszténység, az igazi kereszténység, nem a keresztény vallás, mert a keresztény vallás is ezt mondja. Légy jó ember! Hagyd abba a bűneidet! Bűnös vagy! Tisztítsd meg magad! És van ilyen a Bibliában, csak nem ebben a kontextusban. Az evangélium, a kegyelem azt mondja, hogy képtelen vagy megjavítani magadat. Valójában a törvényt azért adtam, hogy amikor megpróbálsz megfelelni neki, kudarcot valljál. Benne van a Bibliában. Senki se tudja megcsinálni a törvényt, senki se tud megigazulni a törvény cselekedete által Róma 3-ban. Oké? Tehát a törvényt azért adtam, hogy elnémuljon minden száj. Hogy senki sem mondhassa, hogy mondd meg, mit csináljak, megcsinálom Istenem, és akkor be kell, hogy engedj a mennybe, mert én frankó vagyok. Hanem a törvény után mindenki azt mondja, hogy hoppá, egyet se tudtam megcsinálni. Úgyhogy a törvény arra való, hogy felkészítse az ember szívét a megváltásra. Mert utána jön a Messiás, és azt mondja, hogy figyelj, senkit, egyikötök se tudja megcsinálni, úgyhogy hadd adjam ajándékba. Az az ember, aki még hisz benne, hogy ő megcsinálja, lehet, hogy azt mondja, hogy kösz, nem kell az ajándék. Kösz, nem kell az ajándék. Oké? Tehát Isten azt mondja, hogy lehetetlen véghez vinni az isteni megjobbulást. Tehát, hogy annyira megjavítod magad, hogy isteni nagyságrendbe lépj. Hadd mondjak egy másik példát, és ez nagyon jó lesz. Az ember a bűnön keresztül a természetében romlott meg. Az embernek Ádám és Éva bűne óta van egy úgynevezett régi bűnös természete, azaz a természeténél fogva egy másik lény lett. Képzeld el ezt úgy, mint amilyen különbség van egy hal és egy kutya között. Oké, vagy mondok egy másikat, egy disznó és egy ember között. És Isten nélkül, amikor azt mondom, hogy mind gázosak vagyunk, akkor mind disznók vagyunk. Most ne érts fel nevet sértésnek, csak azt próbálom megmutatni, hogy egy természetbeli különbség van. Nem az a baj, hogy a disznó sárban hentereg, hanem az a baj, hogy disznó. Érted? Tehát ha a disznót megfürdetjük, kilakozzuk a körmét, kocát, rakunk aranykarikát a fülébe, akkor feleségül veszed? Még parfümöt is rakunk rá. Miért nem veszed feleségül a kocát? Mert te ember vagy, ő meg disznó. Van egy komoly probléma köztetek. És nem a cselekedetekben van a probléma, bár a cselekedetek összefüggnek a természettel, hanem a természettel van a probléma. És Isten azt mondja, hogy a vallás azért hazudik, mert neked disznó létedre azt mondja, hogy tudsz olyan jól viselkedni, hogy ember lesz belőled. Ezt érted? A vallás rákényszeríti a disznókat, hogy megfürödjenek, megmosakodjanak, aranykarikát rakjanak a fülükbe, lakozzák a körmüket, és megpróbáljanak emberként viselkedni. De ha ebben hiper sikeresek lesznek, akkor is csak egy jól idomított disznóval lesz dolgunk. És Isten azt mondja, hogy disznók nem mennek a mennybe. Emberek mennek a mennybe. Az ügyes disznók sem mennek a mennybe. Sőt, az erkölcsös disznók sem mennek a mennybe. A disznók nem mennek a mennybe. Az emberek mennek a mennybe. És itt ezen a ponton azt kéred csinálni, de hogy leszek disznóból ember? Bingo! Itt a jó kérdés! Ez a jó kérdés! Ezt csak Isten tudja megcsinálni. Ez egy isteni tett, nem egy emberi tett. Az ember meg tudja javítani a cselekedeteit, de nem tudja megváltoztatni a természetét. Egyetlen egy valaki tudja megváltoztatni az ember természetét, Isten. És ő sem ilyen lazán, hanem a megváltás munkáján keresztül, ami az evangélium és ami Jézus Krisztus váltságműve. A bűn, amiért valakinek meg kellett halnia, és aztán az igazság tulajdonítása, ez történt, a maga igazságát az embernek tulajdonította, az ember bűnét magának tulajdonította, ő meghalt a bűnnel, ilyen módon az ember szabad lett, és valójában azt írja a Biblia, hogy egy új teremtés jön létre, egy újat teremt. A régit úgymond letörli, és teremt egy új embert, de ennek a jogi előfeltétele volt a bűnöknek az elhordozása a Golgotai kereszten. És azért nem mehetünk máshova, mert ezt a metamorfózist, ezt az átalakítást, ezt csak Isten maga, a mindenható csinálhatta meg, és csak ezzel a jogi környezettel, ami a megváltás munkája. Tehát bármilyen más vallásban vagy programban disznók próbálnak emberré válni. Vagy még talán azt sem, hanem csak próbálják levetkőzni a sárban dagonyázás szokását, és azt gondolják, hogy ha majd szépen kifényezett, jó illatú malacok lesznek, akkor ezzel minden rendben van. Ez nem tudom, hogy ez válasz volt-e a kérdésre.
Már 10-ben beszél
erről. Elolvasnál?
Igen. Kérdezik tőle a tanítványok, kicsoda üdvözülhet tehát. Jézus pedig rájuk tekintvén mondta, az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél, mert az Istennél minden lehetséges.
Okay.
Az embereknek lehetetlen.
Tehát ma, ugye ez a gazdag ember példázata után van, a gazdag ember egy olyan hiperszellemi fickó volt, hogy a tanítványok, azok így eltátották a szájukat. Ez egy szent ember, és Jézus azt mondta neki, hogy minden jól van, csak a vagyonodat add oda a szegényeknek, és akkor kövess engem. Nem adta oda, elment szomorúan, és a vagyonával sincs baj. A lényeg az az, hogy kihívta a szívét, és azt mondja, milyen nehezen mennek be a gazdagok a mennyek országában. Könnyebb egy tevének átbújni a tű fokán, mint gazdag embernek bemenni a mennyek országába. Erről majd külön beszélhetünk, de itt a lényeg az az, hogy a tanítványok le voltak döbbenve. Ha ez a fickó nem üdvözül, akkor kicsoda? Ez a fickó egy Superman volt, egy hithős, egy úgy értem, egy tündöklő csillag a vallások egén. És ő se? És itt mondta azt, amit Ernő idézett, hogy az üdvösség az embernek lehetetlen, de Istennél lehetséges. Istennek kell megmentenie. A gazdag embernek csak annyit kellett volna mondania, hogy nem adom oda a vagyonomat, mert nem bírom, de hiszek benned, messiás, és örök élete lett volna. És a tanítványoknak is csak ugyanennyit kellett volna, hogy hiszek benned, messiás, és örök életük van. Ennyi. Isten teszi meg azt, ami az embernek lehetetlen. A vallásban pedig az ember próbálja megtenni a lehetetlent. Ámulatos. És hát ennyi. Ennyi. Akkor lehet, hogy mára befejeztük. Köszönöm a figyelmeteket, el vagyunk bocsájtva, sziasztok!